Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Németh Emma a magyarországi rendfőnöknök konferenciája elnöke levélben fejezte ki örömét Michael Wallace-Banach érseknek Magyarország apostoli nunciusának 14. Leó pápa megválasztása kapcsán. Nagy örömmel és Istennek egyházához való hűsége iránti hálával a szívemben értesültem 14. Leó pápa megválasztásáról, amihez a magyarországi rendfőnöknök konferenciája és saját közösségem a Szociális Testvérek Társasága nevében tisztelettel és szeretettel gratulálok, írta. Hozzátéve, a húsvét békeüzenetét meghirdető és Ferenc pápa nyomdokaiba lépő új pápa minden bizonnyal a Pompei Madonna ajándéka az egyháznak. A magyarországi rendfőnöknök konferenciájának elnöke elmondta, a szűzanya oltalma kíséri az új pápát, és vezesse őt a Szentlélek, hogy jóvoltából azt, ami előtte kedves, óhajtsa és végre is hajtsa, ahogy ezt mi szociális testvérek naponta a déli imában imádkozzuk a mindenkori pápáért. Készülőben van egy, a kerékpárosok számára is számos újítást tartalmazó új KRESZ, amelynek középpontjában a közlekedésbiztonság áll. Közölte Bói Lóránd helyettes államtitkár a Bringáz a munkába program keretében megrendezett Bringás reggeli 5. kerületi Kossuth téri helyszínén. Az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedés stratégiáért felelős helyettes államtitkára kiemelte, az új KRESZ szellemiségében egyformán fontosnak tart minden közlekedési eszközt. Mindenkinek megteremtjük a biztonságos közlekedés feltételeit, közlekedjen akár gyalogosan, kerékpárral, rollerrel vagy gépjárművel. A helyettes államtitkár hangsúlyozta, az új KRESZ összeállítása során sokat egyeztettek és sok segítséget kaptak a kerékpáros szervezetektől. A miniszterelnök azzal vádol egy magyar ellenzéki pártot, hogy tevékeny szerepet vállalt egy ukrán titkosszolgálati akcióban. Magyar Péter a Tisza párt elnöke közölte, emiatt feljelenti a kormányfőt. Orbán Viktor a Védelmi Tanács ülése után tett közzé egy videót, amelyen arról beszélt, hogy összehangolt lejárató akciót indított Ukrajna Magyarország ellen azért, hogy ellehetetlenítse az ukrán uniós tagságról szóló szavazási kezdeményezést. Rontotta 0,5% ponttal Magyarország 2025-ös növekedési kilátásait az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, főként az autóimportra kivetett amerikai vámok miatt. Az előrejelzés szerint a magyar gazdaság az idén 1,5%-kal, jövőre 2,7%-kal bővül. Saját akaratából a nemtelen támadások miatt ajánlotta fel lemondását a főpolgármesternek a BKV eddigi vezérigazgatója Bolla Tibor. Közölte, a BKV és a főváros érdekében döntött így. Bolla Tibor azt is hangsúlyozta, semmi olyat nem követett el, ami bűn lett volna. A Tisza párt és a Podmanicki mozgalom is vizsgálatot sürget a BKV gazdálkodásának feltárására. A vártnál alacsonyabb gazdasági növekedés ellenére is stabilnak nevezte Magyarország pénzügyi helyzetét Brüsszelben a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton az ECOFIN tanácskozása után arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány végrehajtja Európa legnagyobb adócsökkentési programját, de közben a költségvetés stabilitása nem sérülhet. Támogatta a kormánypártok két jelöltje, Polt Péter és Hende Csaba alkotmánybíróvá választását az országgyűlés igazságügyi bizottsága. A Mi Hazánk három jelöltjét, Gaudi Nagy Tamást, Bánovics Tamást és Pápai Ákost nem támogatta a testület. Megalapította a Dunapártot a demokratikus koalícióból kizárt Leel Őssi Gábor. Az új párt nem indul a jövő évi választáson, az alapító célja, hogy a Tisza pártot segítse. Szaúd-Arábia 600 milliárd dollár értékű amerikai befektetésre és beszerzésre vállalt kötelezettséget az Egyesült Államokban, közölte Donald Trump amerikai elnök. A fejlesztések elsőként az energiabiztonságot, a védelmi ipart és a vezető technológiákat érintik. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett ma sok napsütés várható. A nap első felében Vastagabb lehet a magas szintű felhőzet, csapadék nem lesz. A nyugati szél helyenként megélénkül, a csúcshőmérséklet általában 19 és 24 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Artúrral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsikivet elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság árusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A Remény nem csal meg címmel idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre május 19-éig a versalap22@gmail.com e-mail címre várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Remény nem csal meg című versmondó versenyre.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 fél éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
Partner Oszkárné gyakorló háziasszonnyal ezúttal a híres emberekről elnevezett ételeket gyűjtjük egy csokorba, mert hogy van belőlük jó néhány. Jól gondolom én ezt?
Igen. És azt hiszem, hogy más is járt már úgy, hogy egy vendéglőbe az étlapról válogatva egyszer csak nem tudta, hogy az a bizonyos étel mit takar. Legyen ez akár egy csákirostéos, vagy akár egy teleran módra készült étel, hát úgy, hogy utána néztem, és összegyűjtöttem egy csokorra valót. Nos, van, amikor a név magát adja, hogy kiről nevezték el az ételt, de van, amikor teljesen megtévesztő. És nézzük olyat, ami magát adja a név. A Jókai bablevest rendkívül kiadós, egy tál ételnek is nevezhető, füstölt csülökkel, kolbásszal és sok zöldséggel készült. Újházi Ede pesti színészről nevezték el a újházi tyúklevest, és ennek az a titka, hogy valóban vén testes tyúkból készítették, aminek jó íze van már, tehát nem egy csirkeleves, hanem igazi tyúkleves volt. 1932-ben készítették ezt először a Van Petics nevű városligeti vendéglőben. A palócleves sokan azt hiszik, hogy Mikszáth Kálmán honosította meg, de ez nem egészen így igaz. A pesti Gundel étteremben készítették először űrűhúsból, zöldbabbal. Az viszont igaz, hogy Mikszáth Kálmánnak annyira ízlett, hogy kétszer is vett belőle, sőt, onnantól kezdve gyakran rendelte is. Székely káposztát mindannyian úgy gondoljuk, hogy az a székelyekhez köthető, hogy ez az ő ősi ételük. Hát nem. Egy Székely József nevű vármegyei főlevéltáros, Petőfinek a barátja, amikor egy alkalommal 1846-ba beültek egy késő délután a pesti Komló étteremnek a kerthelyiségébe, rendelni akartak valami ebédet, és a vendéglős mondta, hogy jaj, sajnos már elfogyott minden, a vacsora meg még nem készült el. Na hát akkor mondták, hogy nézzem már szét valamit, hozzon már nekünk valamit, és szerencsétlen vendéglős ott tanakodott, mi lehet, kiszaladt a konyhába, talált egy kis pörkölt maradékot, talált egy kis savanyú káposztát, és ezt összeforralta. Nagyon ízlett Petőfiéknek, és onnantól kezdve ő is, meg a Székely József is, sőt a baráti körük is gyakran betértek a Komló étterem kejtességébe kifejezetten a Székely káposzta kedvéért. A bevezetőben említett Csáki Rostélyos egy igazi szakács legendáról, Csáki Sándorról kapta a nevét, és ez marha rostélyosból készül, mégpedig a kivert rostélyost tojásos lecsóval töltik, összetekerik, így párolják készre. Az Eszterházi rostélyost mondani se kell, meg az Eszterházi torta is a sok finom habbal, az Eszterházi családtól származik. A híres Fényes Miklós, Eszterházi Miklós Mária Terézia testőre volt, nagy ínyenc volt és sok finomságot csináltatott a Feltődi kastély konyháján. Ő maga a Szépművészeti Múzeum gyűjteményének egyik alapítója volt, és úgy helyezett arra is, hogy a Feltődi konyháján mindenkor méltóan lássák el a vendégeket. Az Eszterházi rostélyos marha rostélyosból készül, kiverve hirtelen átsütik, sokféle zöldséggel és citrommal ízesítik. Én ezen még annyit módosítottam a későbbiek során, hogy kuktába készítettem, ahol minimális zsiradékkal készülhetett, így módon szinte beillett diétás ételnek is. Most, ha esetleg valaki a műsorban úgy gondolja, hogy ő ezt vagy azt másképp csinálja, vagy másképp olvasta, ne csodálkozzonak, hiszen ez elmúlt évtizedek alatt sok szakács, meg sok háziasszony is változtatott egy kicsit a receptjén a saját ízlésének megfelelően. Ha egy ételnél azt olvassuk, hogy Dubarry módra készült, először is eszünkbe jut, hogy ki volt Madame Dubarry, 15. Lajosnak a kegyencnője, és a róla elnevezett sertésszeletet lisztbe forgatva elősütik, majd al dente, tehát fogkeményre hagyott karfiol rózsákat tesznek rá, amit besamellel leöntönek, sajttal megszúrják, és sütőben készre sütik. Wellington vérszínnél is rögtön előjön a gondolat, ki is volt Wellington. Hát Wellington volt az a hadvezér, aki 1815-ben Waterloo-nál legyőzte Napóleont. És az ő nevéhez köthető az a bélszín, amit hirtelen körbesütnek, hogy a húsnak a finom ízletes szaftja benne maradjon, és aztán bevonják az eredeti recept szerint forrázott spenót levelekkel, ma már sok helyen ezt elhagyják, de hagymán pirított gombapéppel, és az egészet leveles tésztába tekerik, megszurkálják, megkenik tojással, és így sütik át a sütőbe. Szűkebb hazánk 60, Grassalkovics kastélyról is nevezetes, Grassalkovics Antal pedig azzal vonult be a konyhatörténelembe, hogy sós palacsintát neveztek el róla, ami az ő kedvence volt. Még annyit tudhatunk a névadóról, hogy Mária Terézia bizalmasa volt. Ő a sós palacsintát rendkívül gazdagan szerette, májjal, gombával, zöldborsóval, lecsós töltelékkel megtöltve, panírozva és úgy kirántva. A hiedelemmel ellentétben a Kossuth Rostélyosnak a világon semmi köze Kossuth Lajoshoz, ez csak a néphagyomány, a romantikus Kossuth szeretet nevezte el róla. Szalonnával, pörkölt lével készült, de gombapéppel töltött hús és krumpliköretet adtak hozzá rendszerint. Szapári módra készült ételeknél sokan nem tudják, hogy a gróf Szapári család Muraszombatban lakott, ott volt birtokuk, több politikust adtak a közéletnek, és a róluk elnevezett étel vesével és velővel készül. Ha azt olvassuk, a Stroganov módra készült, akkor illik tudni, hogy a Stroganov egy régi orosz földbirtokos család volt, több államférfit adtak a közéletnek, és sokan közülük híres műgyűjtők voltak. Az ő húsételükre jellemző, hogy vajban pirítják meg a gyöngyhagymát, savanyú uborkát, és átsütik benne kissé, tejszínnel ízesítik, és egy kis borral fölengedve készítik el. Talleyrand francia külügyminiszterről tulajdonképpen köret lenne, de egy komplett étel, amit róla elneveztek, sajtos makaróni, de szarvasgombával, libamájjal dúsítva. Hát ez nem csak finom lehet, hanem nagyon drága is. Marsalmáj. Hát az, hogy marsal, akkor rögtön úgy gondoljuk, hogy ez egy katonatisztről elnevezett étel, holott nem. Marsal József nevű 19. századi szakácsművészről. Ő azzal gazdagította a sült májat, hogy finom házi szalonnából készített kakastaréjal, sült kakastaréjal gazdagította. Battyányi féle étel is került természetesen az étalapra. Battyányi Ádám horvát bánról, talán innen is, ahogy horvát, származik az az ötlet, hogy pirított hagymára teszik a rist, erőlevessel engedik föl, és végül vajjal dúsítják. És ez engem egy picit emlékeztet az olaszok risottójára, csak ott még tesznek bele egy kis fehérbort, és mindenképpen a végén sok reszelt parmezán sajttal krémesre keverik. A franciák híres drámai színésznőjéről, Sarah Bernardról is neveztek el ételt, ő a 19. század végi 20. század elején élt, libamáj pürével töltött húsokat tulajdonítanak neki, úgy látszik ez volt a kedvence. Az, hogy régi hírességekről neveznek el ételt, az olyan természetes, de nagyon érdekes, hogy egy közelmúltban elhunyt filmsztárról is már neveztek el valamit, ami az ő kedvence volt. Ez a híres filmsztár pedig Liz Taylor, akinek a kedvence a főtt füstölt sonka volt, petrezselymes ananász ragúval körítve. Úgy érzem, hogy jó íz is lehetett, mert én is szeretem mind a kettőt. Természetesen saláta különlegességeink is vannak, például Waldorf saláta honnan kapta a nevét. A 19. század végén a New York-i Waldorf szálloda egyik séfje zellerkockákból, savanykás almából, diódarabokból, majonézzel összekevert salátát készített, és rajta maradt a Waldorf saláta név. Még a Waldorf szállodáról annyit mondjunk, hogy ez mindenkor a gazdagabbak szállodája volt. A következő, amit még érdemes megemlíteni, a Sandwich, Lord Sandwichet, egy angliai főurat, aki szenvedélyes kártyajátékos volt, és nem akarta a játékot megszakítani, még az étkezés kedvéért sem. És erre a szakácsa kiötlötte, hogy két szelet kenyér közé tesz neki csirkesültet, lazacot, sonkát, egyéb finomságot, beletéve a salátaként fogyasztható zöldségeket is. Ezt egy tálcán betálalta a kártyasztal mellé, és így módon a kártyázó urak két kenyér köz harapva a szendvicset gyakorlatilag nem piszkolták össze a kezüket, és mehetett tovább a kártyajáték. Most Angliánál maradva még egy érdekességet hagy említsek meg, ami ugyan nem híres emberhez köthető étel. Második Erzsébet királynő koronázásának a 60 éves jubileuma után megszólaltatták azt a szakácsot is a magyar televízióban is, aki készítette a finomságokat a fantasztikus népes vendégseregnek. Mondta ez a szakács, hogy többen 3 napig készítettek 14 000 darab kanapét. Na most itt mindjárt elcsodálkoztam, hát a mi magyaros szótárunkban a kanapé az egy fekvő alkalmatosság, vagy ülő alkalmatosság. Itt viszont a kanapén azt kell érteni, és azóta már szakácskönyvben találkoztam is ezzel a kifejezéssel, hogy pici kis falatokat, olyan 2 centis falatokat készítenek, amit valóban mindenféle jóval megraknak, ami szemszájnak ingere, annál is inkább, mert a királynő koronázási fogadására készítették. Tehát ez a kanapé, szakácsnyelven szólva. És térjünk át az édességekre. Dobostorta. Nem a dob nevű hangszerű kapta a nevét, hanem sokan tudják is, hogy Dobosszi József pesti cukrászról, aki ezt először 1884-ben készítette, és egy év múlva, 1885-ben a kiállításon már díjat is nyert vele. Rákóczi tórost. Azt hihetnénk, hogy a Rákóczi fejedelemről kapta a nevét, nem. Rákóczi János cukrásmester készítette Brüsszelben az 1958-as világkiállításra. Olyan hamar népszerű lett, nem csak külföldön, itthon is, hogy nyugodtan mondhatjuk, ez valódi magyar sütemény specialitás. De magyar a Rigó Jancsi is. Rigó Jancsi egy pákozdű születésű cigányprímás volt, aki Párizsba eljutva beleszeretett egy francia bárónőbe, meg az is ő belé, és ott hagyva a családját, eljöttek egy időre Pestre. És Pesten Rigó Jancsi nagyon szeretett volna egy cukrászdába kedveskedni valamivel a szerelmének, és megkérte a cukrászt, hogy készítsen valami különlegességet. No hát ekkor születette meg a finom csokoládés habos piskótás Rigó Jancsi nevű sütemény, és maradt is rajta az ő neve. Nagyon gyakran készítjük a magyar konyha kedvenc süteménye, a zserbószelet. Ez Zserbó Emilről kapta a nevét, aki egy svájci cukrász és csokoládé gyáros volt. 1844-ben települt Magyarországra, ahol a Gizella téren, a mai Vörösmarty téren megvette azt a hatalmas épületet, ahol mai napig is található a Vörösmarty cukrászda, vagy még ismertebb nevén a Zserbó cukrászda. Sokak szerint a zserbó, legalábbis a jó zserbó fölér egy tortával. Én is egyetértek vele. A Kossuth kiflé már valóban köthető Kossuth Lajoshoz, ugyanis a reformkorban, a pozsonyi országgyűlések idején, amikor Pozsonyban lakott Kossuth is meg a többi fiatal, gyakran betértek a palugyai cukrászdába, ahol a fölaprított piskótát nevezték el, mivel Kossuth Lajos nagyon szerette róla Kossuth kiflének. Amikor erre a műsorra készültem, sok érdekes kifejezéssel találkoztam, egyik, ami neki nagyon tetszett, hagy említsen meg, csemege csinálók, mert Kossuth Lajos idejében, tehát 1840-es évek elején még így nevezték a cukrászokat, hogy csemege csinálók, de nem cs betűvel írva, hanem ts-sel mindkét helyen, tehát csemege csinálók. A cukrász szót később alkotta Széchenyi. Gundel palacsintát. Jó lehet, a Gundelék tették híressé, de nemrég olvastam, hogy Márai Sándor feleségétől kapták a eredeti receptet, ami egy dióskrémmel töltött palacsinta csokoládémázzal leöntve, helyenként flambírozva tálalják, hogy mutatósabb legyen, de annélkül is nagyon finom. Nagyon messziről, Ausztráliából származik a Nelly Melba nevű szoprán énekesnőről elnevezett Peach Melba, angolosan Peach Melba. Ő egy híres szoprán énekesnő volt, aki európai turné során nem csak Párizsba jutott, hanem Angliába is, és Londonban a Savoy szálloda cukrásza készített a kedvére egy olyan ételt, ami nagyon finom is volt, de mégse legyen benne lisztes, és akkor megalkotta, hogy átpaszírozott málna öntet a pohárban alul, erre jött 2 gombóc vaníliafagyrat, erre jött hámozott, vékony szeletekre vágott kevéske őszi barack, és az egészet leöntötték ismét az átpaszírozott málna öntettel. És hogy egy kicsit nézzünk szét a szomszédainknál is, mindenképp említsük meg a Bécsi Zacher tortát, amit Franz Zacher készített Bécsben, korának híres cukrásza volt, 1832-ben. Semmi köze a Mozart névhez, a osztrák Mozart Kugelnek vagy a Mozart golyóknak, de mindenképpen megérdemli ezt az elnevezést. Paul Fürst nevű cukrász készítette Salzburgban először ezt a nagyon finom kézzel készített édességet, pisztáciából, nugátból, csokoládéból. És mivel Salzburg Mozartnak a szülővárosa, innen kapta a Mozart golyó nevet. Ő ezt már 1890-ben alkotta, és a Mozart golyók már az 1905-ös világkiállításon aranyérmesek lettek.
Artner Oszkárné gyakorlóházi asszonnyal beszélgettem.
csokoládé. Ó, szinyóra, vegyen magának a fiának csokó, csokó, csokoládé, mert ez az igazi jó. Csokó, csokó, csokoládé. Ó, hogy édes szájú legyen, csak ilyet legyen. Csokó, csokó, csokoládé, benne finom, magyarú.
Műsorunk folytatásában az otthoni kávékészítéssel kapcsolatosan ad kedves hallgatóinknak néhány praktikus jó tanácsot Szabó Tibor, a Méves Kávézó tulajdonosa.
Mivel most egy kávézóban ültünk le beszélgetni, ezért jogosan merülhet fel az a kérdés, hogy otthon milyen körülmények között tudunk jó minőségű, finom kávét készíteni. Vannak erre kulisszatitkok?
Hát korábban én nem voltam nagy kávés, viszont azóta otthon is párommal napi egy kávét fogyasztom, tehát az, hogy ez indítja a napot, és nem is annyira itt a koffein pótlásáról, hanem inkább az ízről, vagy a, ha más nem, a közösen leültött percről szól a dolog. És azóta, mióta sikerült otthon is kikísérleteznem azt, hogy hogyan lehet otthon jó kávét főzni, ezt ilyen lépten nyomon el szoktam mondani az embereknek. Sokan azt hiszik, hogy feltétlenül kell hozzá egy ilyen gép, mint ami itt van. Én azt mondom, hogy ezt ne próbálkoznak fel, mert 1,5 millió forintot kiadni, és még használtan is a sár több százezret, egyszerűen nincs értelme. Óriási helyet foglal, van vagy 60 kiló, tehát ez eredménytelen. Ehelyett szoktam ajánlani, talán Magyarországon is egyik legnépszerűbb, ez a normál kis kotyogós alumínium kávéfőző. Ha valaki úgymond nagy kávéfogyasztó, és naponta többször iszik, akkor is csak ezt a méretet vegye, ez a maximum 2 személyes dolgot a következőképpen. Ha valaki utána olvasnak, fogják tapasztalni azt, hogy itt a kávé úgymond melegen tartása, ez akár termoszban történik. Ennek a során, effektív az állása során, különböző változásokon keresztül megy a kávé. Egy dolog, hogy elveszíti az ízében az értékét. Ezt egyébként az általam példaképpen lévő kávézó tulajdonosa úgy határozta meg, amikor az amerikai légitársaknál bevezették az ő kávét, hogy maximum 10 percig lehet melegen tartani, még nagy mennyiségben is a kávét, mert utána a minősége romlik. A legdurvább része ott van, amikor újra melegítik. Ekkor kifejezetten olyan egészségre káros anyagok alakulnak ki, amire sokan, tehát egy ilyen életmóddal vált, hogy reggel lefőzik a kávét, és napközben mindig annyit isznak bőle, vagy melegítenek meg, amennyit még. De ezt ne tegyék, mert abszolút egészségtelen, tehát ezért mondom, hogy fogják ezt a bizonyos 2 személyes kávéfőzőt, lehetőleg frissen daráljon, tehát szemes kávét vásároljanak, lehetőleg tiszta arabika kávét, aminek az előnye ott lenne, hogy egy jóval intenzívebb ízvilág jellemzi, és a intenzív ízvilág mellett a normál kávékhoz képest egy olyan 60%-os koffein tartalom. Tehát ugyanolyan szervezeti terheltség mellett szinte 2 vagy dupla annyi kávét fogyaszthat. Tehát fogja ezt a bizonyos, lehetőleg tiszta arabika kávét, szemes kávét, és a régi nagymamák típusú kávédarálóba helyezze bele, ezt be lehet olyan szemcse nagyságúra állítani, hogy a darálásra aránylag durva szemcse nagyságú kapjunk, tehát ahhoz képest azt mondom, hogy durva, amit most valaki őrölt kávét kap a boltban, attól legalább 2-szer olyan durva szemcséjű legyen. A boltokban kapható kávének ez a problémája, túlságosan finom, ezáltal sokkal több csersav és savasság oldódik. Ez a finomság szerintem presszó gépekben lenne jó, de legkevésbé ezek vannak otthon jelen. Darálják durvára, ha erre a szemcsavarcsán megült, helyezen annyit a kis szűrős részbe, amennyi ezt pontosan elfelé, utána kocogtassa meg, ezáltal rendeződnek a kávészemcsék, és legyen valami olyan tárgya, ami arra használatos, hogy ezt a kávét tömörítse. Tehát vagy egy olyan pohárnak az alja, vagy egy kerek fadarab, vagy bármi, ezzel nyomja egyenletesen tömörre, viszont az így keletkezett űrt ne pótolja újabb kávéval. Ennek az lesz a szerepe, hogy első körben megakadályozza hirtelen átfutását a már úgymond a gőznek a kávén, viszont a kávé részecskéi annyira fognak megduzzadni, hogy újra ezt a rendelkezés álló helyet kitöltjük, és kellő ellenállást fognak biztosítani arra, hogy az íz aroma együtt át tudjon alni. És akkor így megnyerik ezt a bizonyos egy vagy két szemény kávét, és ezt frissen fogyasztják. Ha úgy van, akkor lehetőleg előre készítsék előre a tejet, ha valaki tejjel szeretné tejszint, egyéb adalékanyagokat nem említenék, lehetőleg használjanak frisset hozzá. Ami most tudok ajánlani, hogy már nagy áruházakban kapható, egyszerűen működő tejhabosító készülék, ami nem ezek a motoros elemes és egyéb eszközök, hanem mint egy csésze fölül egy pont beleilleszkedő szitával, amit leföl mozgatással a meleg tejet egy olyan 20-30 mozdulattal olyan habossá tudom tenni, hogy ezt felöntve egy abszolút szabvány kapucsinót vagy egy latte macchiatót kaphatunk. Az otthon elkészíthetjük a kávéházak bármelyik remekét, hogyha valaki kellően inspirál az, hogy otthon valami olyasmit saját maga készítsen, akár vendégei vagy élete párja számára, amit a kedvenc helyükön ittak, vagy akár bármilyen részletet szívesen elárulok és segítek.
Az elmúlt percekben Szabó Tiborral, a Míves Kávézó tulajdonosával beszélgettem.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!
Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Leó pápa a média képviselőihez. Mondjunk nemet a szavak és képek háborújára. Szentszéki közlemény az apostoli palota pápai lakosztályának újranyitásáról. Május 25-én lesz 14. Leó székfoglaló szentmiséje a Lateráni Szent János Székesegyházban. Leó pápa és Zelenszkij elnök telefonbeszélgetése. Meghívtam a pápát Ukrajnába. Szent Mise a Vatikáni Bazilikában a II. János Pál elleni merénylet emlékére a Fatimai Szűzanya emléknapján.
Leó pápa beszéde a média képviselőihez. Mondjuk nemet a szavak és képek háborújára. Az utóbbi mozgalmas eseményekkel teli vatikáni hetek eseményeiről tudósító kommunikációs dolgozókkal találkozott Leó pápa hétfőn délelőtt a 6. Pál aulában. A több ezer újságíró nagy tapsra fogadta az új pápát, aki hozzájuk intézett beszédében arra bátorította őket, hogy olyan kommunikációt folytassanak, amely kivezeti az embert a bábeli toronyból, a szeretetlen, gyakran ideológiai vagy szektás nyelvek zűrzavarából. Leó pápa először angol nyelven szólt a tájékoztatás dolgozóihoz.
Good morning, and thank you for this wonderful reception.
Jó reggelt, és köszönöm ezt a csodálatos fogadtatást. Azt mondják, ha az elején tapsolnak, az nem sokat számít. Ha a végén még ébren vannak, és még tapsolni akarnak. Köszönöm szépen. Majd olaszul folytatta.
Fratelli e sorelle, do il benvenuto a voi, rappresentanti dei media di tutto il mondo.
Üdvözlöm Önöket, a média képviselőit a világ minden tájáról. Köszönöm a munkát, amelyet ebben az időszakban végeztek és végeznek, amely az egyház számára alapvetően a kegyelem ideje. A hegyi beszédben Jézus ezt hirdette, boldogok a békességszerzők. Ez a boldogság mindnyájunkat új kihívás elé állít, és közelről érint benneteket. És mindenkit arra az elkötelezettségre hív, hogy egy másfajta kommunikációt folytassunk olyat, amely nem keresi minden áron a konszenzust, nem használ agresszív szavakat, nem támogatja a versengés modelljét, soha nem választja el az igazság keresését attól a szeretettől, amellyel alázatosan keresnünk kell azt.
La pace comincia da ognuno di noi, dal modo in cui guardiamo gli altri, ascoltiamo gli altri. Parliamo degli altri.
A béke mindannyiunkkal kezdődik, azzal, ahogyan másokra nézünk, ahogyan másokat meghallgatunk, ahogyan másokról beszélünk. És ebben az értelemben a kommunikáció módja alapvető fontosságú. Nemet kell mondanunk a szavak és képek háborújára, el kell utasítanunk a háború paradigmáját. Leó pápa az egyház nevében felemelte a szavát azon újságírók érdekében, akiket az igazság elmondása és közlése miatt bebörtönöznek, és felszólította az érintett hatóságokat, bocsássák őket szabadon. Az egyház elismeri ezekben a tanúságtevőkben azt a bátorságot, hogy akár életük árán is tudósítanak a háborúkról, és hogy megvédik a méltóságot, az igazságosságot és a népek tájékoztatáshoz való jogát, mert csak a jól tájékozott népek tudnak szabad döntéseket hozni. A bebörtönzött újságírók szenvedése kihívást jelent a nemzetek és a nemzetközi közösség lelkismeretére, és arra szólít fel a pápa mindenkit, hogy védjék meg a vélemény kinyilvánítása és a sajtószabadság értékes javát.
Grazie dunque di quanto avete fatto per uscire dagli stereotipi e dai luoghi comuni.
Köszönöm, kedves barátaim, folytatta Leó pápa, hogy az igazságot szolgáljátok. Azért voltatok itt Rómában ezekben a hetekben, hogy beszámoljatok az egyházról, annak sok színűségéről és ugyanakkor egységéről is. Elkísértétek a nagyheti szertartásokat, elmondtátok a Ferenc pápa halál okozta gyászt, de a húsvét fényében. Ugyanez a húsvéti hit vezetett be minket a konklávé szellemébe, amely különösen fárasztó volt számotokra, ám ez alkalommal is sikerült elbeszélnetek Krisztus szeretetének szépségét, amely mindnyájunkat egyesít és egy népét tesz bennünket a jó pásztor vezetésével. Nehéz időket élünk, amelyek mindannyiunk számára kihívás jelentenek, de amelyek erről azonban nem szabad elfutnunk. Épp ellenkezőleg azt kérik, hogy ki a saját szerepében soha ne engedjen a középszerűségnek. Az egyháznak el kell fogadni az idő kihívásait, és ugyanígy nem létezhet kommunikáció és újságírás az időn és a történelmen kívül. Ahogy Szent Ágoston emlékeztet bennünket, aki azt mondta, éljünk jól, és az idők jó kesznek. Mi vagyunk az idő. Köszönjük tehát, amit tettetek, hogy kitörjetek azokból a sztereotípiákból és közhelyekből, amelyeken keresztül gyakorta hallunk a keresztény életről és magának az egyháznak az életéről is. Ma olyan kommunikációt kell előmozdítani, amely kivezet minket a bábeli toronyból, a szeretet nélküli, gyakran ideológiai vagy szektás nyelvek zűrzavarából. A kommunikáció ugyanis nem csupán az információ továbbítása, hanem egy olyan kultúra, olyan emberi és digitális környezet megteremtése, amely a párbeszéd és az egymásra szembenézés terévé válik. A technológiai fejlődés tekintve pedig ez a küldetés még inkább szükségessé válik. Kedves barátaim, idővel jobban meg fogjuk egymást ismerni, biztatta Leó pápa az újságírókat. Nagyon különleges napokat éltünk át, amelyeket megosztottatok a tévé, rádió, internet és a közösségi média eszközeivel. A pápa szeretné, ha ezek a szolgálatok feltárnák emberségünk titkának egy-egy darabkáját, és a béke utáni vágyakozást hagynának maguk után. Ezért megismételte Ferenc pápa kommunikációs világnap üzenetének felhívását.
Disarmiamo la comunicazione da ogni pregiudizio, rancore, fanatismo e odio. Purifichiamola dall'aggressività.
Fegyverezzük le a kommunikációt minden előítélettől, haragtól, fanatizmustól és gyűlölettől, tisztítsuk meg az agressziótól. Olyan kommunikációra van szükségünk, amely képes meghallgatni, összegyűjteni a gyengék hangját, akiknek nincs hangjuk. Fegyverezzük le a szavakat, és járuljunk hozzá a föld lefegyverzéséhez. Így másképp látjuk a világot, hogy emberi méltóságunknak megfelelően cselekedjünk. Önök élen járnak a konfliktusok és a békére vonatkozó remények, az igazságtalanság és a szegénység helyzeteinek közvetítésében, átadásában, ami éppen azt kéri tőletek, hogy tudatosan és bátran válasszátok a béke közvetítésének útját. Zárta a beszédét Leó pápa, amelyet a konklávéről tudósító újságírókhoz intézett.
Szentszéki közlemény az apostoli palota pápai lakosztályának újra nyitásáról. A Szentszék sajtóterme vasárnap délután közleményt adott ki, amelyben a pápai lakosztály megnyitásáról tájékoztat. Vasárnap délelőtt a Szent Péter Bazilika központi lodzsájáról felolvasott Regina Czöli ima végén 14. Leó pápa, Kevin Joseph Farrell, a Római Szentegyház kamerlengója, Pietro Parolin bíboros államtitkár, Edgar Peña Parra érsek, az általános ügyekért felelős helyettes államtitkár, Paul Richard Gallagher érsek, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős államtitkár, és Leonardo Sapienza érsek, a pápai ház régensének jelenlétében újra megnyitotta az apostoli palota pápai lakosztályát, eltávolítva a 2025. április 21-én délután Ferenc pápa halálát követően elhelyezett pecséteket, olvasható a szentszéki közleményben. Május 25-én lesz 14. Leó székfoglaló szentmiséje a Lateráni Szent János Székesegyházban. A pápai liturgikus szertartásmester Diego Ravelli érsek hétfőn bejelentette a pápa programjait a következő hetekre, beleértve a május 18-i szentmisét a Szent Péter Bazilikában, valamint a falakon kívüli Szent Pál és a Santa Maria Maggiore Bazilikák meglátogatását. A pápai liturgikus szertartásmester Diego Ravelli érsek bejelentette a pápa által vezetett következő szertartások naptárát. 14. Leó mutatja be a pápasága kezdetét jelölő szentmisét május 18-án vasárnap délelőtt 10 órakor a Szent Péter téren. Ezt követően május 20-án kedden délután 5 órakor a pápa a falakon kívüli Szent Pál bazilikába látogat, ahol felkeresi Szent Pál sírját. Május 25-én vasárnap 17 órakor Leó pápa a Lateráni Szent János Bazilikában mutatja be székfoglalási szentmiséjét. Az új pápa ezzel a szentmisével veszi birtokba a római katedráját, azaz püspöki székét. Később este 7 órakor a Santa Maria Maggiore Bazilikába látogat, hogy tiszteletét tegye Szűz Mária ikonja a Salus Populi Romani előtt. Végül május 31-én szombaton, azon a napon, amelyen az egyház Szűz Mária látogatását ünnepli unokatestvérénél, Erzsébetnél, 14. Leó pápa délelőtt 10 órakor mutat be szentmisét a Szent Péter Bazilikában, amely során papokat szentel fel. 14. Leó és Zelenszkij elnök telefonbeszélgetése. Meghívtam a pápát Ukrajnába. A kijevi vezető az X közösségi hálón jelentette be, hogy telefonon beszélt az új pápával, és megköszönte neki az ország iránti támogatását. Az államfő meghívta a Szentatyát Ukrajnába. Egy ilyen látogatás valódi reményt hozna minden hívőnek és az egész népünknek. Megállapodtunk egy személyes találkozó megszervezésében. Beszéltem 14. Leó pápával. Ez volt az első beszélgetésünk, de így is nagyon szívélyes és jelentős volt. Megköszöntem őszentségének Ukrajna és népünk iránti támogatását. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök az X közösségi oldalán jelentette be, hogy telefonbeszélgetést folytatott az újonnan megválasztott pápával. A hívást megerősítette a Szentszék sajtóirodájának igazgatója, Matteo Bruni. Egy hosszú bejegyzésben Zelenszky mély elismerését fejezte ki a pápa vasárnapi Regina Czöli imájakor elhangzott szavaiért, miszerint az igazságos és tartós békét kell elérni országunk számára, és szabadon kell engedni a foglyokat. Hozzátette azt is, hogy beszélt a pápával az Oroszország által deportált több ezer ukrán gyermekről. Ukrajna a Vatikán segítségére számít, hogy hazavigye őket családjaikhoz. Tájékoztattam a pápát az Ukrajna és partnereink közötti megállapodásról, amely szerint a mai naptól kezdődően legalább 30 napos teljes és feltétel nélküli tűzszünetnek kell kezdődnie, írta az elnök. Megerősítettem továbbá, hogy Ukrajna készen áll a további tárgyalásokra bármilyen formátumban, beleértve a közvetlen megbeszéléseket is. Ezt az álláspontot korábban többször is hangsúlyoztuk. A bejegyzés végén Zelenszky kifejti, hogy meghívta 14. Leó pápát apostoli látogatásra Ukrajnába. Egy ilyen látogatás valódi reményt hozna minden hívőnek és egész népünknek. Megegyeztünk, hogy kapcsolatban maradunk, és a közeljövőben személyes találkozót szervezünk.
Szent Misa a Vatikáni Bazilikában a II. János Pál elleni merénylet emlékére. 44 évvel a szomorú nap után, amelyen merényletet követtek el Szent II. János Pál ellen, a lengyel pápa akkori magántitkára Stanisław Dziwisz bíboros Szent Misét mutatott be sírjánál a Szent Péter Bazilikában. 1981. május 13-án II. János Pál merénylet áldozata lett a Szent Péter téren. Ennek emlékére Stanisław Dziwisz bíboros a Szent Péter Bazilika katedra oltáránál kedden délután Szent Misét mutatott be, amelyen szabadon részt vehettek a hívek. A szertartás után a katedra oltártól körmenetben vonultak II. János Pál sírjához, mely a bazilikán belépve jobbra rögtön Michelangelo Pietà szobra után található. Azon a 44 évvel ezelőtti napon 17 óra 17 perckor Vojtyla pápa a szerdai általános kihallgatást tartotta, a Szent Péter téren járt körbe a pápamobilon, hogy üdvözölje a híveket, amikor hirtelen összecsuklott az Aliakcsa által leadott pisztolylövésektől. A pápát azonnal a római Gemelli kórházba szállították. Megoperálták, élet és halál között lebegett, de megmenekült. A lengyel pápa mindig is meg volt győződve arról, hogy a fatimai szűzanyának köszönhette az életét, akinek éppen aznap volt a liturgikus emléknapja. Az ő anyai keze térítette el a lövedékeket, és mentette meg őt. Egy évvel a merénylet után II. János Pál elzarándokolt Fatimába, hogy köszönetet mondjon a szűzanyának. Az őt hallgató híveknek ezt mondta: szeretném nektek bizalmasan elmondani, hogy amikor egy évvel ezelőtt a Szent Péter téren merényletet követtek el ellenem, és magamhoz tértem, azonnal erre a kegyhelyre gondoltam, hogy köszönetet mondjak az égi édesanya szívének. Mindabban, ami történt, Mária különleges anyai gondoskodását láttam, és ezt még sokszor el fogom mondani. Amikor II. János Pál bejelentette portugáliai útját, már kirajzolódott a szál, ami a május 13-i merényletet a harmadik fatimai titokhoz kapcsolta. Isten kegyelméből május 13-án elutazom Fatimába a portugál egyház látogatása keretében. Megragadom az alkalmat, hogy elsősorban a szív szükségére válaszoljak, mely arra sarkal, hogy az ellenem elkövetett merénylet első évfordulóján elzarándokoljak a fatimai szűzanya lábához, és megköszönjem neki közbenjárását, életem megmentéséért és egészségem visszanyeréséért. A merénylet és a harmadik fatimai titok és Mária védelmező keze közötti összefüggést Angelo Sodano bíboros akkori államtitkár magyarázta el 2000-ben, amikor II. János Pál pápa Portugáliába utazott. A nagy jubileum idején a pápa Fatimában volt, hogy boldoggá avassa a két elhunyt gyermek látnokot, Ferencet és Jácintát, míg Lúcia nővér még élt. Az 1981. május 13-án bekövetkezett merénylet után őszentsége előtt világossá vált, hogy egy anyai kéz térítette el a golyót. Ennek köszönhetően a haldokló pápa megállt a halál küszöbén. Amikor egy alkalommal Leire Fatima akkori püspöke Rómában járt, a pápa úgy döntött, hogy átadja neki a golyót, ami a dzsibbe fúródva maradt a merénylet után, hogy a kegyhelyen őrizzék. A püspök kezdeményezésére belefoglalták a fatimai szűzanya szobrának koronájába. A 20. század annyi konfliktusa, üldöztetése és fájdalma után II. János Pál a megbocsátást választotta. 1983. december 27-én a római Rebibbia börtönben szentmisét mutatott be a fogvatartottaknak, és találkozott merénylőjével is. Utána ezt mondta: ma találkozhattam azzal a személlyel, akit mind jól ismertek. Ali Akcsának hívják, aki 1981. május 13-án az életemre tört. Ám a gondviselés a maga módján vezette a dolgokat, mondhatni kivételes, sőt, csodálatos módon. Azt gondolom, hogy a mai találkozás a megváltás évének keretében gondviselésszerű. Nem tervezett, nem előre kigondolt volt, adódott. És az Úr megadta nekem, ahogy gondolom neki is, a kegyelmet, hogy emberként és testvérként találkozzunk. Mert mindannyian testvérek vagyunk, és életünk valamennyi történését az a testvériség kell, hogy megerősítse, ami abból a tényből fakad, hogy Isten a mi atyánk. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Blaskó Mária, faluvégi Mária kép. Faluvégén áll a szent kép, Szűz Mária képe, dal és illat lengi körül, s túlvilági béke. Boldog asszony, édesanyánk, ő az Isten anyja. Kis Jézuskát az ölében szeretettel tartja. Szegény, árva, elhagyatott, leborul előtte, s könnyebbülve új reménnyel távozik el tőle. Találnál a vigasztalást minden szerencsétlen, könyörögő mindenkiért ott a falu végen.
Blaskó Mária, faluvégi Mária kép című versét Kelemen Csaba mondta el. Blaskó Mária Emilia Terézia, tanárnő, írónő, Lugoson született 1891. szeptember 20-án. Tanulmányait Temesváron, Kalocsán és a budapesti, a Sacré-Cœur intézetben végezte. Előbb tanítónőként dolgozott, majd Temesváron volt polgári iskolai tanárnő. Budapesten ismerte meg Bíró Ferencet, akinek lelki gyermeke és munkatársa lett. 1918. szeptember 1-től a Szív belső munkatársa volt. Ő indította és szerkesztette a Lapgyermek rovatát. A Szívgárda Egyesület központi titkáraként is dolgozott. Gondolkodott, hogy belépjen-e a Jézus Szíve néplányok társaságába, azonban mégis világi maradt, ezáltal az írással és a Szívgárdával foglalkozott élete során. Több előadást és tanfolyamot is tartott. Ő szervezte meg a Szívhetek nevű papoknak és tanítóknak szóló lelki gyakorlatokat a budapesti jezsuita központban. 1925-ben hozta létre a Jézus Szíve szolgáló női társulatot, amely lelki segítséget nyújtani volt hivatott. Javaslatot tett egy központi szívgárdaház felállítására is. A II. Világháborút követően kivándorolt nyugatra. Ő írta a Hozsanna 156 és 280 per A énekét. Több lapban jelentek meg cikkei, elbeszélései és versei. Németországban hunyt el 1956. május 26-án.
A nap imája.
Assisi Szent Ferenc, a boldogságos szűz üdvözlése. Üdvözlégy, Úrnőnk, szentséges királynénk, Istennek szent szülője, Mária, ki szűz lévén templommá lettél, és választottja a szentséges mennyei atyának. Ő szentelt meg téged szentséges szerelmes fiával és a vigasztaló szent lélekkel. Minden kegyelem teljessége és minden jóság lakozott és lakozik te benned. Üdvözlégy, te Isten palotája! Üdvözlégy te az ő lakozó sátra! Üdvözlégy te az ő lakóháza! Üdvözlégy az ő palástja! Üdvözlégy te az ő szolgálója! Üdvözlégy te az ő anyja! Legyetek üdvözölve ti, szent erények mind, kik a szent élek kegyelméből és megvilágosításából a hívek lelkébe ereszkedtek, hogy a hitetleneket Istenben hívő emberekké formáljátok át. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról